Beszéljünk arról, hogy sokkal milyen szocho hatások vannak, mert hogy kérdésünk az, hogy történt-e jelentős változás a privátbanki portfóliókban július 1-e után. Itt van velünk Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója. Szervusz,
jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
Először is szedjük ketté a kérdést. Ti megijedtetek, amikor kiderült, hogy bedobják ezt az új adónemet, hogy most hirtelen feldúsul a munkátok, aztán majd utána térjünk ki arra, hogy az ügyfelek megijedtek-e.
Természetesen emberből vagyunk, természetesen megijedünk, amikor valamilyen változás érkezik a szabályozói környezetben, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt tizen sok évben akár Európai Uniós szabályozások, akár hazaiak tekintetében azért nagyon sok jelentős irányváltás volt, tehát ez így normális, hogy időről időre a gazdaság irányítás valamilyen új irányt szab a működésnek, tehát azért az a feladata szerintem most így a viccet félretéve, hogy az érzelmeken túllépe egy szervezet alkalmazkodik a környezethez, és erre viszonylag gyorsan azt gondolom,
hogy rá is. De csomó meeting van olyankor, hogy mit csinál, gondolom, hát ez így megy nálatok.
Hát ez egy kis kulisszatitok, ha ez valakit érdekel, ez azért egy jó hét, másfél hét betelt, amíg itt a vonalakat ilyenkor egy szervezet ugye rendezi, hogy akkor hogyan tovább, változik-e valami érdemben. Nagyon őszintén én személy szerint jóval nagyobb változásokra számítottam, mint amit aztán azóta tapasztaltunk.
Hát mi szénné tárgyaltuk ezt a témát, mert mi is arra számítottunk, hogy majd az emberek megijednek, és nagyon átfogják ezt az egész befektetési portfóliójuk a struktúrán, hiszen senki nem akarja, hogy a hozamnajának a jó részét, vagy akár az egészét elvigye egy ilyen extra adónak.
Igen, azt gondolom, hogy ezek azok a lélektani hatások, amiket így az első kérdés felvetés és énnél már érintettél is, hogy először az ember úgy hajlamos, hogy mindentől megijedni egy kicsit. Azért egy dolgot én egy picit ilyen más megvilágításba helyeznék, hogy a szocho bevezetése nyilván egy egyértelmű üzenet volt azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat preferálja azt, hogy állampapírokba fektessenek a megtakarítók. Tök jó, értjük. De nem mondta azt a kormányzat, hogy ne fektessenek amúgy egyéb kockázatos eszközökbe, és tehát semmiféle tiltás nincsen, semmiféle gazdasági racionalitás nem szól az ellen, hogy más eszközöket is válasszanak. Egy kicsit magasabbra került az a küszöbérték, vagy az a kockázati szint, ami fölött megfontolandó egy ilyen, de egyáltalán nem ördögtől való továbbra sem, július 1 után sem, hogy egyéb eszközosztályokba kukkantsanak be a befektetők.
Az állampapír meg nem is rossz befektetés, sőt, ugye vakarják a fejüket a befektetési szolgáltatók, hogy milyen alternatívát tudnak ráadni. Tehát így talán akkor emiatt nem volt ilyen nagy felzúdulás, hogy amúgy egy olyan eszköz felé terelget a kormányzat, ami egyébként nem rossz befektetés?
Hát erről van egy saját bejáratú gondolatom, véleményem, amit itt most megosztanék a nagy érdeművel vitaindítóként akár. Ha úgy közelítjük meg ezt a kérdést, hogy felszabdaljuk az egyes befektetési időhorizontokat, ugye ilyen évekre bontva, és azt nézzük, hogy mondjuk nullától két évig van nekem egy megtakarítási horizontom, mert utána aztán valamire el akarom költeni a pénzemet, akkor azt látjuk, hogy a következő két évben, hogy András, te is említetted, a állampapírnak a primátusa, az nem nagyon megkérdőjelezhető, hiszen olyan magas várhatóan az infláció még az idei, meg talán még a jövő évben is, hogy azt ugye kikorrigálva ezzel a kis felárral, amit az AKK biztosít, 20% körüli kuponja lesz egy prémium állampapírnak, tehát nagyon-nagyon attraktív megtérülése lesz.
A szochót levonva még jut is marad.
Hát ott ugye nincs is szochó még az állampapíron, de nagyon nehéz mellé, mondom még egyszer, egy rövid két éves időtávon bármit tenni, szocho ide vagy oda. Tehát nagyon szerintem a befektető gondolkodását nem befolyásolja.
Hát akkor lehet, hogy majd később lesz ennek hatása. Ha kiárazódnak ezek a klassz kis állampapírok, és már nem lehet akkora jó hozamot elérni, na akkor mi lesz a befektetőknél, ugye?
Igen, ugorjunk egyet az időtávban, 5 éven vagy azon túlra, és ez meglepődnék, hogyha a kedves hallgatók nagy része ezt már nem hallotta volna, ezt az érvelést, mert ugye nekünk is, amikor kijött a hír, ez volt az első gondolatunk, hogy az úgynevezett tartós befektetési számla, a TBS, az pontosan azt tudja, hogyha 5 évnél tovább bent tartja egy megtakarító a portfólióját ebben a számla struktúrában, akkor mentesül mindenféle adókifizetés alól. Tehát vizsgáltuk azt, hogy nullától két évig mi történik, azt valószínűleg így is úgy is vitte az állampapír. Öt éven túl nem igazán számít a szocó összes, és ezt jó lelkiismerettel tudom minden kedves hallgatónak, lényegében függetlenül a megtakarítás méretétől mondani, mert ugye 25 000 forint befizetésével már lehet nyitni tartós befektetési számlát, mindenki a saját pénzügyi szolgáltatójánál. Ez egész egyszerűen annyit elkötelezettség, hogy 5 évig én ahhoz a pénzhez
hát
nem
nyúlok. Hát jó, de
ebben
a gyorsan változó világban kinyúlozzál, hát meg még, az, egy, még de... egy dolog, ami eszembe jutott, bocsáss meg, Endre, tartsd meg a kérdést.
Nem, ez ugyanez lett volna.
Egy pillanatig, hogy erre most elfelejtettem.
Na tessék.
Nem, hanem hogy ez azért nyilván hoz valamelyik eszközosztályra rossz időket. Mert oké, a részvényeken tudok akkora hozamot elérni, ami még szocó ellenére is, mondjuk azt mondom, hogy megérte.
Azt mondja az András, olyan... hogy új pénz nem érkezik a piacra. Igen. Ettől, tehát egy átrendeződést okoz.
Szerintem ez az átmeneti sáv, amiről most beszélünk, ez egyrészt időtávban, így a 2 és 5 év közötti befektetésekre fog vonatkozni. Tehát mondom, 5 éven túl ott van a TBS, mint egy menekülőpálya, 2 éven innen ott van az állampapír.
És két a 2 és 5 év között?
Na, az egy érdekes territórium. Itt ezzel kapcsolatban egy saját élményt meg tudok osztani. Egy pár héttel ezelőtt az MBH-ban kibocsátott lakossági ügyfelek számára egy banki kötvényt, ez 3,5 éves lejáratú évi 12%-os kupont biztosított. Pont úgy lett az árazva, hogy rövid távon ezt az állampapír veri, a lejárat környékén viszont úgy számolunk, hogy már nem, és meglepően nagy volt az érdeklődés a papír iránt. Tehát teljesen tudatosan gondolkodtak az ügyfelek, a megtakarítók. Jól be tudták lőni, hogy ezen az időtávon ez tényleg egy szürke zóna. Évek óta a nagyon attraktív lakossági állampapírok hozama miatt látjuk azt, hogy van egy kiszorítási hatás, leginkább a közepes kockázatú, mondjuk befektetési alapok tekintetében. Ez egy mellékhatása itt a hazai specifikus környezetnek, hogy aki nem kockázatmentes befektet, annak el kell menni a magasabb kockázatú befektetések irányába. A kettő között a mi napi működésünkben, erről tudok felelősséggel nyilatkozni, nem nagyon látunk ilyen közepes kockázatú.
Figyelj, még egy nagyon fontos kérdést csak fel kell tennünk, mert mi is megkapjuk folyamatosan. Ez pedig az, hogy terelget az állampapír felé, de mi van, ha majd kitalálnak valamit, és akkor innentől elindul a fantázia, hogy mit lehet kitalálni. Egyáltalán nem fogják kifizetni ezt az egész kamatot sztoritól egészen addig, hogy majd addig mahinálnak a visszaváltási költségekkel, ameddig majd mégse ugyanazt a vonzó és attraktív kamatot kapjuk, mint ami be lett ígérve. Szóval, hogy van-e egy bizalmatlanság a befektetőitek részéről, mit látsz?
Mi azért, tehát időről időre kapunk olyan kérdéseket, amik ilyen extrém kimenettel vannak összefüggésben. Én azt gondolom, hogy hát nem is tudom, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Lényegében 0% valószínűségét rendelném ahhoz, hogy ezekkel a papírokkal kapcsolatban az állam bármilyen olyan változtatást vezetne be, ami a befektetők számára ezt a biztonsági
érzetet csökkenteni. Hiszen mondjuk ki maga alatt vágja a fát. Tehát ha most a lakossági állampapírokkal bármilyen módon kedvezőtlenül belenyúlnak, hosszú éveken keresztül nem fogják tudni rávenni a lakosságot, hogy egyezze, holott hozzá, az államnak meg szüksége van a
egyszer nyúlsz hozzá, és aztán a felépült bizalom az azonnal megy. Esetleg egy kérdés hadd adresszálják, de nagyon-nagyon óvatosan formálva a szót. Ritkán, ahogy említettem, de előkerül az államcsőd, ilyen nagyon...
Hát
nagyon
az nem ritkán kerül elő, már bocsánat, hanem sokszor az elmúlt mondjuk 15-20 évet tekintve, legalábbis ilyen ismeretségi körben, vagy hogy családi körben, amikor valami veszély volt, vagy valami pletyka arról, hogy jól tájékozott emberek, jó összekötetéssel már eurót vesznek, akkor ugye rögtön menekítik a pénzt.
És ugye lehetett
akkor...
látni a jegybank adataiból, hogy ez megtörtént 2022 vége felé, hogy elkezdték kitalicskázni a pénzüket emberek. Egyrészt, nem is kevesebb?
Egyrészt hajrá, tehát az, hogy portfóliókban kimondom a szót, ez amit a bekuckózás, diversifikálunk, ez teljesen normális, tehát bátran lehet, én azt gondolom, főleg olyan devizával elmozdulni, amit majd egyszer valamikor a jövőben be fogunk vezetni.
70% fölött reménykedünk ebben, hogy ez kell, és nekünk.
Így van. Minden esetre igen, tehát visszatérve erre az államcsőd kérdésre, hogyha valaki megnézi az államcsődöknek a történetét, akkor azért azt fogja látni, hogy rendszerint azok az államok, amik ilyen balesetet szenvedtek, ők nem a saját devizában kibocsátott adósságaikat nem tudták fizetni, hanem ugye Latin Amerikát szokták szegényeket mindig előcibálni, hogy ott az ilyen népi játék, hogy időről-időre becsődöl az államot, dollár-denominált hiteleket nem tudnak visszafizetni. Minden egyes gazdaságban a kormányoknak az a képessége, hogy a saját devizában visszafizessék az adósságokat, az lényegében korlátlan, hiszen...
Hát beadott a helyzet. Nyomok
pénzt, nincs pénz, majd csinálok forintot, igen.
Tehát a saját devizában való csődölés, hát most remélem, hogy nem mondok butaságot, de emlékeim szerint csak 98 Oroszország, és most hirtelen nekem más nem jut az eszembe.
Hát a rubelválság, igen.
Így van, de az, hogy egy forintos lakosság számára kibocsátott állampapírt, még gazdasági nehézségek közepette is ilyen probléma érjen, ennek elhanyagolható a valószínűsége.
Jó, két dolgot azért még tisztázzunk az előbb elhangzottakkal kapcsolatban, mert jöttek erre vonatkozva célzások is. Az egyik az, hogy ez a TBS dolog. Ugye mondtad, hogy hosszabb távon TBS, rövidebb távon két évig legalábbis egyértelműen állampapír, de mennyire van bent a befektetői köztudatban ez a TBS? Magyarországon bizonytalan időket élünk gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Ilyenkor nem biztos, hogy sok amerik azt mondta, hogy én akkor most 5 évre elfelejtek bizonyos összeget.
TBS az különben 2010 óta létezik, ezt valahogy nagy nehezen kikukáztam ezt az információt az internet dzsungeléből. Tehát viszonylag régóta velünk van. Privátbanki oldalon jellemzően azért a TBS nyitások azok egy ügyfélkapcsolathoz hozzátartoztak. Gondoltam volna én egészen a közelmúltig, amikor ugye kijött az új szabályozás, akkor ugye hátra döltünk, hogy semmi gond nálunk.
Úgyis tudatos befektetők TBS-szel operálnak, igen.
Majd letöltöttük az adatokat, és nem nagyon hittem őszintén szóval elsőre, hogy azt látom, amit látok, és kiderült, hogy pontosan az állampapíroknak az adómentessége miatt az elmúlt években ugye egy kicsit háttérbe szorult. És hogyha ez igaz a privátbanki ügyfelekre, én nem tudom
hát
biztosan.
Akkor a lakosságra még igazabb, hiszen a privátbanki ügyfelek pallérozottabbak pénzügyre.
Meg talán hosszabb a befektetési időtávjuk. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren, tartós befektetési számla nyitás terén lehet, hogy a háztartásoknak így van egy kis
van terdője. Hova tovább.
Én ezt tudnám így most minden hallgatónak javasolni, hogy fontolják meg, hogy van esetleg a...
Mert már három év után is van előnye a TBS-nek, nem kell az 5 évet várni, ugye ott is jelentősen lehet csökkenteni.
Hát 3 év után 10%-nyi adó után, 5 év után pedig teljesen adómentes.
Másik kérdés, hogy ugye mondtuk, hogy állampapír, de mi megy még? Egyáltalán van-e élet az állampapíron kívül a befektetők számára?
Abszolút van különben élet, és hogy itt ne érjen az a vált, hogy itt kizárólag állampapírozunk, amit az elmúlt... mondjuk azt mondom, hogy egy évben láttunk, az a úgynevezett struktúrált befektetéseknek az újraéledése, mégpedig elég nagy lendülettel. Ugye ezek azok a termékek így nagyon röviden, amiknek a kifizetése, tehát az, hogy egy befektető mennyit keres rajta, az nem egy az egyben fog függni a termék mögötti úgynevezett alapterméktől. Tehát, hogy valami konkrétat mondjak, nem tudom, van egy ilyen struktúrált termék, aminek a kifizetése mondjuk a Coca-Cola részvény árfolyamának a változásától függ. És azt tudják ezek a termékek, és mondjuk az elmúlt egy évben tudtunk számtalan olyat árazni, ami így működött, hogy például, hogyha 3 évig tartja valaki ezt a terméket, akkor onnantól már a befektetett tőkét garantálja, tehát ezt szeretjük, ez egy pipa, és azon fölül pedig, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, hogyha a Coca-Cola részvényárfolyama csak egy picit is fölmegy, 1-1.5%-ot, ez a termék akkor is kifizet mondjuk 10%-os éves hozamot. És ez pont a mostani piaci környezetben nagyon kellemes, amikor ha megnézzük mondjuk az elmúlt év tőzsdei árfolyam ingadozását, vagy bármelyik alaptermék, úgy igazán trendet nem látunk, ugye el van, de egy hullámzik le föl. Ebben a környezetben a struktúrált termékek gyönyörű szépen működnek, és ezeknek a helyét látjuk is a portfóliókban. Ez is klasszikusan egy privát vagy prémium banki termék, de azt tudom mindenkinek jó szívvel javasolni, hogy pénzügyi szolgáltatójával egyeztessen, és ha alkalmas egy ilyen termékben történő befektetés, akkor érdemes megnézni.
Oké. Okay. Forint árfolyam.
Mert mindig megkérdezzük, mikor itt van a gyula, most sem húzza meg. Igen.
Ugye itt volt egy kis, két egymás melletti hírt említenék csak a portfólióról, hiszen az egyik irányadó gazdasági lap. Az egyik az, hogy állva tapsol mindenki a forintnak, hiszen gyakorlatilag a bajnok deviza lett. A másik oldalon pedig, hogy jelentős gyengülés indulhat be a forint árfolyamában. Ezt tegnap egymás mellett láttam. Talán vakarhatja a fejét valaki, hogy ez most akkor hogy?
Igen, ezzel le is fettük a lehetőségeknek értem. A teljes spektrumát. Hadd legyek én itt nagyon politikus, és valahol a kettő közé helyezném a saját várakozásaimat. Az azért látszott itt az elmúlt időszakban, hogy ez a 370-es vagy 370 alatti árfolyam, ez azért mintha megfogta volna, ami nem
pedig örültünk neki most örült, így.
Szerintem aminek örül, igen, ez a klasszikus szezonális kérdés. Most vegyek-e eurót? Igen. Különben erre a válasz az, hogy akkor vegyen mindenki eurót, amikor megszületett a döntés arra, hogy nyaral zárója bezárva, és akkor nem kell idegeskedni miatta. Úgy is fogunk idegeskedni.
Nyilvánvalóan.
Túl vagyunk rajta.
Mondjuk annál rosszabb nem lehet, mint amikor tavaly elindultunk, és gyakorlatilag a 10 pár órás autóútnak a közepén már sokkal drágábban tankoltam, mint amikor elindultam, az volt az elképesztő forint gyengülési periódus, de hát ezen már túl vagyunk. Hát
nagyszüleink láttak szegények. Igen.
Igen.
No, de hogy visszatérve az árfolyamra, ugye elkezdte a kamatcsökkentési ciklusát a jegybank. Én azt gondolom, hogy az a pálya, amit most így a piac vár, az pont az a konzisztens, amit mondjuk az elmúlt egy hétben láttunk, hogy azért szép lassan a forint így forintról forintra gyengülget az euróval szemben. Ennek van egy teljesen racionális magyarázat, ugye a forint erősödést az elmúlt fél évben, háromnegyed évben a londoni spekulatív befektetőknek a magas kamatok iránti étvágya generálta. És ahogy a jegybank megy lépésről lépésre a kamatokkal, hozamokkal lefelé, úgy ez az étvágy, ez csökkenni fog. Én arra számítok, hogy ezek a spekulatív pozíciók ezek csökkenni fognak. Ez normális, ennek egy normális velejárója az, hogy várhatóan enyhén a forint gyengülni fog az euróval szemben. Ez legalábbis az én személyes várakozásom, de hogy Endre említetted, így kinek megvan.
Bármi lehet, igen.
Amire szerintem a jegybanknak itt a mostani helyzetben ügyelnie kell, az, hogy olyan tempóban csökkentsen kamatot, hogy az összhangban legyen a piaci várakozásokkal, tehát hogy ne indukáljon aztán egy olyan...
Ne, hogy véletlenül eldobjanak mindent, és
visszatérünk oda, ahonnan éppen indultunk.
Hát meg ez most egy bonyolult makrohelyzet lesz, mert itt ugye mindig összekötjük az inflációval, hiszen lényegében ez lenne a fő feladat, de hogy itt egy csomó olyan dolog van, ami hatással lesz az inflációra, ami teljes mértékben távol áll a jegybank bármilyen eszköztárától a következőkben, úgyhogy lehet, hogy miközben beindul egy ilyen kamatcsökkentési periódus, teljesen más, pedig nagyon erőteljesen hatni fog az árnövekedésre, úgyhogy izgi lesz.
Egy ilyen esős reggelt nem szeretnék szétrombolni ilyen száraz közgazdaságtannal, de röviden a deviza, hogy mondjam, a makrogazdasági kötődése az két dimenzióban ragadható meg. Az egyik, hogyha egy gazdaságban magasabb az infláció, mint máshol, akkor ott gyengülni fog a deviza, vagy ha egy gazdaságban nagyobb a folyófizetési mérleg hiánya, meg nagyobb a külkereskedelmi mérleg hiánya, mint a másik gazdaságban, akkor gyengülni fog a deviza.
Hát ebből mind a kettőben meg pipa, két pipa.
Két pipa, tehát ez is magyarázta a forinton lévő komoly nyomást mondjuk itt tavaly ősszel. az inflációt nagyon-nagyon rendben, szerintem ez közös érdek, hogy bízzunk abban, hogy elindult lefelé, és így évvégéig azért jelentősen alacsonyabb mutatókat fogunk látni. Ha valaki ránéz a folyófizetési mérlegre, az a tavalyi energiasok után valami javulást láthat, tehát én személy szerint úgy látom ezt a rendszert koherensnek, hogy még egyszer kamatot csökkent az MNB, ez valószínűleg a pozíciók zárásához vezet majd, ami enyhe forint gyengülést indukál, de a makrogazdasági helyzet a nagyon kellemetlenből a tavalyi év folyamán elmozdult egy valószínűleg egy tolerálhatóbb szintre, ami miatt már ilyen forint szabadesést reményeink szerint nem fogunk látni.
Hát még annyira szeretném megkérdezni tőled, de nyugodtan hagyd figyelmen kívül a kérdést, hogy mit szólsz a legújabb szuper dologhoz? Reggel olvastam, hogy a Coinbase fogja üzemeltetni a CBOE tőzsde üzemeltetővel, együttműködnek egy spot bitcoin ETF elindításában. Ez szerintem a legjobb termék eddig.
Azok legalább értik, akik kitalálták?
Én most itt országvilág előtt bevallom, hogy én életemben háromszor futottam neki, hogy ezt a világot dekódoljam, megértsem, egyenlőre...
ETF-ben könnyebb lesz majd. Mi van mögötte, azt senki nem tudja, mindegy.
Így van. Szerencsére ez nem tévés, nem látszott, hogy a kérdés feltevésnél elkezdett füstölni a fülem, mert üresen pörgött az agyam. De sok sikert kívánok nekik ebben a
óriási.
Hát, ha valami új sztár befektetői termék fog kialakulni, meglátjuk.
Idáig jutottunk. Oké, elnézést, ez csak egy ilyen nyári viccelődős kérdés volt.
Hát nagyon szépen köszönjük, Gyula, hogy itt jártál, és akkor, ha még nem voltál, akkor kellemes vakációt. Forint gyengülés mentes vakációt kívánunk neked. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Várunk legközelebb is természetesen.
Plesinger Gyula volt itt velünk, az MBH Private Banking igazgatója.